lehet azt mondani, hogy az elmúlt egy év alatt a semmiből lett a Spago, illetve a Wolfgang Puck név valaki itt Magyarországon, annak ellenére, hogy tényleg más országokban vagy Amerikában világsztárnak számít, és nincs ember, aki nem ismerné. Tehát, hogy akármerre mentünk, Wolfgang Puck, tehát a kaliforniai térségben, és itt látszik, hogy milyen ereje van annak a brandnek, amit ő felépített, hogy kevesebb, mint egy év alatt sikerült úgymond felzárkóztatni a magyarországi hírnevét.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Szántó István séf, a Spago étterem séfje. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Készült veled már itt a 24.hu egy interjú néhány hónappal ezelőtt, az Oscar gála után. Akkor azt mondtad, hogy még nem igazán tudtad felfogni, meg feldolgozni azt, hogy te ott lehettél ezen az eseményen. Azóta sikerült?
Igen, az Oscar gála körül időszak az nagyon intenzívre sikerült, és nagyon nagy érdeklődés volt a magyar médiában is. Erre ugye nem is igazából számoltunk, hogy erre nem is lehet felkészülni, és innen lehetett úgy érezni, hogy ez nem mindennapi esemény, aminek a részese lehettem.
És milyen visszajelzéseket kaptál, vagy sok visszajelzést kaptál erre, magára arra, hogy ott lehettél?
Azt kell mondanom, hogy így nagyjából minden fórumon úgy büszkeséget éreztem. Tehát lehet, hogy ez ugye az első ilyen alkalom volt magyar séf tekintetében, hogy részt vetett egy ilyen nagy volumenű eseményen, és azért ez csak jó érzéssel tölt el az embereket.
Akkor azt is mondtad, hogy Amerikában egy ilyen hosszabb, több hetes tanulmányúton voltál. Merre? Akkor hol sikerült még járnod, és vagy miket sikerült megnézned pontosan?
Ugye a Spago éttermek a tulajdonosa és úgymond főséfje Wolfgang Puck, akinek számtalan étterme van külföldön, többek között Las Vegasban és Los Angelesben is. Én egy-egy hetet töltöttem ebbe a két városban, és így alkalmam nyílt néhány napot eltölteni a különböző éttermeibe és belelátni az ottani működésbe. És a séf életében ez egy nagyon nagy élmény, hogy egy másik konyhának a működését tudja test közelben megtapasztalni. Ugye jó pár év tapasztalat után egy-egy óra vagy egy-egy nap is elegendő ahhoz, hogy nagyon sok mindent el tudjunk raktározni. És a vendéglátás munkatempója mellett ez egy nagyon ritka alkalom, hogy valóban be tudsz jutni egy másik séfnek a konyhájában, és onnan tudsz merítani.
De ilyenkor be is állsz a tanulmányút keretébe, vagy csak megfigyelőként ott vagy, és nézed, hogy működnek a dolgok?
Hát azt nem mondom, hogyha nem lettem volna ott, akkor megállt volna az élet az étterembe. Ilyenkor én aktív szeretek lenni, beálltam spárgát pucolni, beszélgetni az emberekkel, tálalni, kérdezni, tehát hogy olyan aktív részese lenni a napnak, és minél több információt, élménybe gyűjteni.
És volt is olyan konkrét tanulság, vagy bármi, amit így le tudsz szűrni, így most nekünk, hogy mi volt az, ami a leginkább nagy hatással volt rád, hogy ilyen amerikai csúcséttermekben dolgozhattál?
Nagyon dolgosak. Tehát azt el lehet mondani, hogy nagyon következetesen és nagyon, nagyon, nagyon szorgosan végzik a napi munkát. Egy nagyon kevert nemzetről van szó, tehát tényleg mindenféle nációról beszélünk egy konyhán belül, és mindenki büszke arra, amit csinál, és mindenki megbecsüli a munkáját, és nagyon komolyan veszi. És ez nem csak a konyhában érezhető, hanem amit én tapasztaltam abban a környezetben, a liftkezelőtől keresztül a recepciósig, a biztonsági őrtől kezdve a boltosig, tehát mindenki, amit csinált, azt ilyen 120%-os odaadással és büszkeséggel végezte, és talán ez volt a legnagyobb tapasztalat.
És amúgy ezek a szisztémák, tehát ugye ez a Wolfgang Pucknak van egy ilyen étterem birodalma, vagy nem tudom, egy ilyen multinacionális hálózata, aminek a része most már a magyar Spago étterem is, hogy akkor ezek úgy működik, hogy mint ahogy sok multicég, hogy akkor ugyanaz szerint, a szisztéma szerint működtök ti is, vagy ezeknek mind megvan a helyi jellegzetessége, hogy akkor ott az adott szervezeti kultúra hogyan alakul ki, tehát hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy viszonyul például a budapesti Spago, a Las Vegas-i, nem tudom, hogy az épp Spago-e, vagy valami
igen,
más.
Igen, Las Vegas-ban, illetve Los Angeles-ben is van Spago. Az első Spago étterem az Los Angeles-ben lett még a 80-as években létrehozva. Itt valójában most egy éve elteltével is ilyen szempontból az elején nem feltétlen tudtam, hogy miről szól ez a Spago érzés. Egy életérzést akarnak megmutatni és becsempészni egy új országba, egy étterembe. És ez a budapesti Spago étteremnek is a mondani valója, hogy azt a fajta hangulatot, életérzést, ami kint működik, és kint is ugyan az emberek, a vendégek, az valójában itthon is működhet. És akkor mellette van megfűszerezve azokkal a dolgokkal, amit a magyar séf vagy a magyar séf csapat tud beletenni, illetve a magyar szerviz. És ettől lesz egy olyan szerethető fúzió, ami mind a magyar vendégeket, mind a külföldi vendégeket meg tudja szólítani.
De akkor ebbe megvan nektek, neked a mozgástér, ahol így nem azt érzed, hogy csak végrehajtasz valamit, vagy végrehajtotok valamit, ami már ki lett találva Amerikában, hanem van annyi teretek arra, hogy belevigyitek a saját elképzeléseiteket, ami így kielégítő.
Teljes mértékben. Már az elején sikerült azt a fajta bizalmi kapcsolatot megteremteni az egész Wolfgang csapattal, tehát ő nem egy személy, tehát ott egy nagyon nagy delegátus van mögötte, séfek, korporét séfek, akik erről segítettek nekünk a nyitásban, és meghonosítani azt a fajta életérzést, amit szeretne Wolfgang Puck itt megélni, akkor, amikor idejön és eljön a saját éttermébe. És amint ez megtörtént, onnantól kezdve meg annyira bíznak bennünk és a csapatunkban, hogy úgymond szabad kezünk van. Tehát bizonyos standardnek nem meg kell felelni, vannak olyan ételek, amikhez nem nyúlunk, tehát vannak olyan úgymond ilyen szentírások, vagy kőbevésett dolgok, amik minden egyes Spago étteremben világszerte ugyanolyanak.
Mondjuk a lazacos, kaviáros pizza például?
Például ami... igen. Tehát ott mondjuk van egy olyan alap tészta receptünk, amit használunk, az minden egyes Spago étteremben hasonló. A lazacot ezen, tehát azt mi készítjük, mi pácoljuk, mi füstöljük házilag, magyar kaviárt használunk hozzá, tehát megvannak benne azok az eltérések, amik lokális eltérések, de minőségében, meg érzetében, érzésében ugyanaz, mint hogyha a Las Vegas étterembe, vagy a Los Angeles étterembe fogyasztana az ember. És onnantól kezdve, hogy megnyitottunk, egyre inkább nőtt azoknak az ételeknek a száma, amik már abszolút mértékben a mi kezünkön keresztül mentek, vagy jöttek ki. És az a mozgástér tehát teljes. Enélkül nem is lenne nagy motiváció, tehát az, hogy lemásolni valamit, az részemre nem lenne kielégítő.
Azt láttam amúgy, bocs, hogy az Oscar menü is kapható most, vagy fönn van az étlapon nálatok. Ez meddig fogyasztható, vagy ezt ilyenkor részévé válik örökre az étlapnak?
Azt az Oscar menüvel szeretük van elérni azokat a vendégeket, akik ugye támogattak minket a kinti úttal, vagy út alkalmával, és nagyon sok megkeresés volt, hogy hát szeretnék megkóstolni. Így nem is volt kérdés, hogy feltesszük az étlapra. Az első, hát egy jó másfél hónapig fent volt az étlapon, ezt most vettük már le, úgyhogy a hírértéke ugye már kisebb lett az eseménynek, és viszont egy-két ételt megtartottunk, ami a favorit volt.
És ezek mik voltak?
A vadasmarra pofa, itthon ugye szalvita gombóccal kínáljuk, illetve a somlói galuska, azt meg ilyen bombó formában, amikhez külön prezentációhoz készítettünk ilyen részfát, stb. Tehát ezt megtartottuk, és ez most a desszert menünknek a része.
Egyébként maga Wolfgang Puck mennyire vesz részt személyesen ebben? Tehát milyen gyakran jön ide a budapesti Spago étterembe?
Azt lehet mondani, hogy engem felkeres olyan 3-4 hetente, csak felhív, hogy mi a helyzet itthon, és nekem ez is egy ilyen meglepő dolog volt az elején. És ugye nagyon sok séffel dolgozik együtt, ugye világszerte minden étteremben van egy olyan séf, akivel ő közvetlen kapcsolatot tart, és ennyi évtized elteltével is szívén viseli a dolgot, és nem csak egy vagyunk a sok közül, hanem tényleg érdekli. És valójában csak azért hív föl, hogy vagyunk, minden rendben van, egy valószínű a hangomból, meg azokból a mondatokból, abból a pár mondatból le tudja szűrni, hogy most ott valóban minden rendben van-e, és ha bármi van, bármire szükségünk van, akkor viszont azonnal reagál, és segít abban, hogy meg tudjuk oldani. Személyesen azt lehet mondani, hogy nagyjából egy negyed évente szokott eljönni, akkor itt volt egy pár napot. Ugye a családja isnak egy része Ausztriában él, tehát ilyenkor lehetősége van arra, hogy könnyebben találkozzon velük. Tehát ilyenkor egy hetet nagyjából el szokott tölteni itt Budapesten.
És ilyenkor azért beáll a konyhába, ahogy az látszott néha?
Nagyon nagy fanatikus, tehát azt lehet mondani, hogy amint meglátja a konyhát, egyből ha étel közelébe kerül, abból nyúl bele, kóstolja meg, és tehát látszik az, hogy a vérében van, és látszik az, hogy ez egy olyan dolog, amit ő épített föl maga köré.
És te amúgy azt hogy érzékelted, mert a Bencével is beszéltünk erről, hogy igazából az látszik, hogy Wolfgang Puck Amerikában, meg lehet, hogy a világ egyéb részein is, azt nem tudom pontosan, egy ilyen része a popkultúrának, műsorokba hívják, filmekbe tényleg utalnak a nevére, meg a brandjére, meg mindenre folyamatosan. Viszont ezt Magyarországon ez nagyon kevéssé volt tapasztalatú, vagy nem nagyon szűrődött be ez az ő sztársága eddig. Te ezt hogy láttad, hogy mennyire volt ismert a Spago előtt egyáltalán a Wolfgang Puck, vagy ez a brand Magyarországon, és ehhez képest az elmúlt egy évben mi változott?
Én úgy gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy az elmúlt egy év alatt a semmiből lett a Spago, illetve a Wolfgang Puck név valaki itt Magyarországon, annak ellenére, hogy tényleg más országokban vagy Amerikában világsztárnak számít, és nincs ember, aki nem ismerné. Tehát, hogy akármerre mentünk, Wolfgang Puck, tehát a kaliforniai térségben, és itt látszik, hogy milyen ereje van annak a brandnek, amit ő felépített, hogy kevesebb, mint egy év alatt sikerült úgymond felzárkóztatni a magyarországi hírnevét.
Mert hogy kinyitott az étterem tavaly nyáron, és azóta mondjuk így a látogatottsági görbéje az hogy alakult? Vagy egyből telt ház volt, vagy ennek volt egy ilyen felívelő szakasza, vagy ez hogy ment?
Azt kell mondanom, hogy óvatosan kellett ugye végezzünk a nyitást. Nagyjából egy 120 fő befogadású az befogadó képességű az étterem, ami azt jelenti, hogy esténként most már jó párszor elérjük a 200 főt. Ami azt mondom, hogy Magyarország viszonylatban főleg a fine dining világában, jelentsen is bármit ez a szó, azért az sok. Az elején egy úgymond ilyen soft nyitásunk volt, tehát hogy meglimitáltuk azt, hogy hány főt foglalást veszünk föl, vagy hány fős foglalást, ilyen 80 körül kezdtük el, és akkor amint megtanultunk járni, utána kezdtünk el futni, és egy pár hónap alatt elértük azt, hogy már nem kellett limitálni, és akkor ilyen 150-160 főket be tudtunk már fogadni így esténként.
És ez jelenleg is így van akkor?
Jelenleg is így van, tehát most úgymond nincs határ.
De akkor az a limit, amit szabtatok, hogy 80 fővel indultok, az első pillanattól fogva megtelt?
Igen, igen. Hát nagyon jó be lett promotálva az étterem, és ez valóban egy új színfolt itt a budapesti vagy magyarországi gasztronómiában, vagy vendéglátásban. Tehát hasonló típusú étteremről nem igazán tudunk. Ez nem az én személyes visszajelzésem, hanem olyan más étterem tulajdonosok visszajelzése, vagy séfek visszajelzése, akiknek még hitelesebben lehet úgy gondolom adni a szavára.
És mindezt ugye, tehát azt, hogy jelenleg is folyamatosan teltházzal megy a Spago, vagy olyan gazdasági klímában sikerült elérni, ami ugye hónapok óta másról se szól, mint az, hogy infláció és drágulás és ilyesmi, ezt titeket mennyire érint? Tehát ezek szerint a vendég létszámot tekintve nem, de egyébként más tekintetben...
Drágítani például kell nektek a menün?
Hát mindenféleképpen le kell követni. Tehát azt el lehet mondani, mindenki jár vásárolni jó esetben, és nem tudom, például a lazacos pizzának a lazac az most dupla annyiba kerül, mint nyitáskor volt. Tehát ezt valamilyen szinten le kell követni. Van egy olyan árhatár, vagy eladási értékhatár, ami fölé nem megy az ember, mert már azon a szinten túl van, amit a vendég be tud fogadni. Viszont meg kell benne találni azt, hogy nyilván ez egy étterem, és tehát itt nagyon sok munkavállaló van, nagyon sok költségünk van, tehát hogy ez nyilván ezeket fedezni kell. ezt nem tudjuk úgymond benyelni teljes mértékben.
És maga, a kicsit visszaugorva az időbe, a felvételiztetés, tehát amikor te ezt elvállaltad, ez hogy nézett ki, meg hogy lehet egyáltalán felkészülni egy ekkora forgalmú étterem vezetésére? Vagy neked voltak erre korábban tapasztalataid, amik segítettek? Mert úgy láttam, hogy ilyen catering cégnél is dolgoztál korábban. Vagy tehát mi volt az a tapasztalat, amihez nyúlni tudtál, meg hogy nézett ki a felvételiztetés, vagy ez az interjúztatás folyamata?
Olyan szempontból szerencsésnek mondom magam, hogy nagyjából ugye a vendéglátás minden szintjét és területét ki volt lehetőségem kipróbálni, és mindegyikből tanul az ember. Akár egy kéteringes konyhának a vezetéséből, ott ugye nagy mennyiségben kell készíteni ételt, nyilván jó minőségben is, külsős konyhán, tehát ott nagyon sok mindenre kell azonnal reagálni. Dolgoztam ugye fine dining világban, Michelin csillagos étteremben, ott azért teljesen más légkör, más szempontokat kell figyelembe venni, más a vendégkör, ott egy más gondolkodás kell hozzá. Tehát ami jó az egyiknél, az nem jó a másiknál. És ezt jó volt megtapasztalni, és azt tudom mondani, hogy jelen pillanat most nagyjából mindet tudom hasznosítani is. A felvételiztetés, vagy hogyan kerültem kapcsolatba Wolfgang Puckkal, mondjuk ilyen egyszerűen. Nekem volt egy telefonos megkeresésem, és akkor így indult el a folyamat, akkor volt online interjú a Wolfgang Pucknak a vezető korporét séfjével, aki ugye úgymond a jobb keze, és akkor innen indult el a folyamat, és Wolfgang Puckkal személyesen találkoztam először, tehát vele telefonon nem is beszéltem.
De volt ilyen dilemmád, hogy te elvállal, de vagy az egyértelmű volt számodra, hogy egy ilyen lehetőség elől nem ugrik el az ember, hogyha megadatik?
Tehát egy évvel ezelőtt még nekem sem volt meg, hogy ez mekkora nagy lehetőség, illetve hogy Wolfgang Puck, Spago, stb. Tehát,
te se ismerted nagyon
Nem voltam tisztában ilyen szinten a munkásságával, most meg azt gondolom, hogy világéletemben tudtam. Tehát most így visszagondolva, sok minden tényszerű dolgot nem tudtam volna hozzáfűzni a munkásságához. Ez lehet, hogy az én tájékozatlanságom, de azért merem ilyen könnyen mondani, mert rengeteg emberrel interjúztunk mi is, és nagyon sok szakácsot vettünk fel, nagyon sok séfet vettünk fel, és nagyon kevesen tudtak róla konkrét dolgokat, vagy csak felkészültek már az interjúra, hogy nagyobbat tudjanak dobbantani, de és itt van az ereje, hogy egy év alatt viszont ez mennyire kiforta magát.
De akkor volt dilemmád, bocs, csak visszatérve arra a kérdésre, hogy akkor kéne elmaradni ebbe a kisebb fine dining koncepcióba, vagy pedig elmozdulni e felé az ilyen közérthetőbb és azért sokkal nagyobb forgalmat bonyolító konyha felé?
Nekem az utóbbi években már ez volt a vonzó. Tehát saját magam igényét is nézve, most már sokkal jobban kedvelem azt a fajta konyhát, ami úgymond közérthetőbb. Minőségében konyha technológiájában mondja azokat a dolgokat használja, de nem feltétlenül. Tehát egy ilyen hétköznapi étterem, ahol az ember szívesen visszajön akár heti szinten, hogyha megteheti. És nem egy alkalmi étterem, ezek is teljesen rendben vannak, csak most az én igényemnek megfelelően fogalmazom. És nem egy olyan étterem, ahol voltunk, egyszer kipipáltuk, hogy ott voltunk, és nem megyünk vissza soha többet. Hanem egy olyan hely, ahol akár egy-másfél órát eltöltve az ember megvacsorázik, barátokkal, üzlettársal, családdal, bárkivel, és minden egyes szituációban jól tudja magát érezni, vagy napszakban, és szíves és visszavágyik, mert kielégítő mennyiségű ételt kapott, jó minőségben, laza hangulatban, nem volt feszélyezettség, és valójában ez lenne ugye a vendéglátásnak a lényege, hogy visszavágyódjon az ember, és az ott töltött idő is úgy teljen el, hogy jól érzi magát.
Abban, hogy Budapesten milyen a Spagónak a kínálata és az étlapja, vagy ilyesmi, volt Wolfgang Pucknak bármi személyes preferenciája, vagy ilyenkor ezeket rábízza az itteni személyzetre, vagy az itteni munkatársaira?
A nyitást megelőzően volt egy, hát nagyjából egy két hónapos úgymond tréningünk, amikor a Wolfgang Puck csapatnak az exekutív séfei voltak nálunk, Pék, Zukrász, szakács, stb. És ugyanígy a felszolgálást is kapott egy olyan tréninget, ami segített abban, hogy elindítsuk azt a fajta, hogy azt a víziót, ami ugye a Wolfgang Parkban van, azt ide is meg tudjuk, vagy be tudjuk hozni. És itt ugye ők nem tudhatták, hogy itt milyen vendéglátási színvonallal rendelkezünk itt Budapesten, Magyarországon. És ebben a két hónapban ismertük meg egymást, és lehet mondani, hogy mi tréningeztük őket egy picit a magyar vonalra, és mivel látták azt, hogy képzett szakemberek vagyunk mi is, és mi is láttuk azt, hogy ők milyen szintű tudásra rendelkeznek, ezt a kettőt nem az ego, meg nem a büszkeség hajtott minket, hanem azt, hogy ezt a két dolgot úgy dolgozzuk össze, hogy többet kapjunk, mint egy plusz egy. És innentől kezdve tudott ez a dolog épülni, és amint ugye már említettem, hogy vannak olyan dolgok, amikhez nem nyúlunk, tehát azokat így tiszteletbe tartjuk, hogy azok úgymond szentírások, a többiben viszont folyamatosan fejlesztünk, és mondjuk egy ételnek a cseréje, vagy leváltás, vagy egy új étel menüre kerülése is úgy zajlik, hogy elkészítjük, és utána utólagosan küldünk egy képet róla, megosztjuk velük, hogy szépen haladunk, ugye manapság azért nagyon sok olyan média felület van, ahova viszont hivatalosan is felkerülnek dolgok, akár ilyen Instagram, Facebook, stb. Tehát ők is képben vannak, és napi szinten tudják lekövetni azt, hogy az étterem milyen úton tart, fejlődik-e, egy helyben áll, rosszabb a minősége, illetve a vendégek visszajelzését is folyamatosan ők látják. Napi szinten kapnak riportot az este végén, tehát hogy bármilyen nehézségünk volt, bármilyen mondjuk VIP vendég érkezett hozzánk, vagy bármilyen információ, ami nekik fontos lehet, azt ők napi szinten megkapják. Legyen szó akár a bevételről is.
És annak, hogy ő, tehát hogy Wolfgang Puck személyesen osztrák származású, tehát egy átlag amerikai séfnél is, például a magyar konyháról lehettek akár személyesebb benyomása is, ez előkerült valahol, vagy ennek nem nagyon volt jelentősége?
Nem igazán. Meg azt kell látni, hogy onnantól kezdve, hogy megvan a bizalom, hogy egy nagyon laza felfogásúak és könnyed felfogású karakterek vagy emberek. Tehát, és valójában ebből is nagyon sokat lehet én úgy gondolom tanulni, hogy én is, meg úgy lehet mondani, hogy a magyar emberek, hogyha most lehet ilyen általánosságot mondani, azért nagyon sokszor nagyon merebb gondolkodások vagyunk, és ezen azért nem árt, hogyha az ember egy picit lazít, saját magunk miatt, meg a környezetünk miatt is. Azt a fajta légkört igyekszik megteremteni az a spágó érzés, mind a vendégtérben, mind a konyhai konyhatérben, hogy mind a vendégek élvezik az ott töltött időt, mind úgymond a szakácsok, vagy mind az ott dolgozók. És ezt a fajta, nyilván amikor 200 főből jön egyszerre egy este, akkor az nem minden pillanatban örömfőzés, de hogy mindent próbálnak megteremteni annak érdekében, hogy minden falatban benne legyen az, hogy ezt örömmel készítette az ember. Erre szolgál például az is, hogy nagyon nagy segítsége van annak, hogy egy nyitott konyhában dolgozunk. Tehát nem egy elzárt konyhában, és ez is egy nagyon nagy lehetőség, hogy amikor megjön a vendég, egyből tudunk egy kapcsolatot teremteni. És az a fajta gát, ami sokszor feláll a konyha meg az étterem rész között, az úgy le is omlik. Mert egyből van egy kontakt a vendéggel, egyből van egy más érzete, más hangulata van az egész helynek attól. Egyrészt a vendég szempontjából, hogy látja azt, hogy mi zajlik ott, tehát hogy egy teljesen nyitott konyha, hogy bármit gyertek, nézzétek, végig tudjátok nézni az egész szervisz, hogy hogyan készülnek az ételek. Másrészt meg a szakács szemmel is látjuk azt, hogy megkapja a vendég, örömmel fogadja, hogy ízlik neki, egymás, tehát van úgymond fizikális kontaktunk.
És neked ehhez, tehát egyből hozzá tudtál szokni, vagy ebbe ezért meg kellett szoknod ezt a részét, hogy ennyire közvetlen a kontaktus, ez egyből természetes volt, mikor ez így elindult, mert gondolom korábban te se ennyire nyílt konyhákon dolgoztál.
Volt lehetőségem nyitott konyhába dolgozni, de ilyen szinten nem volt nyitott konyha.
És ez akkor így egyből egy pozitív élmény volt neked, tehát nem egy kihívásként jelentkezett meg, hogy most itt néznek a vendégek, és nem tudom.
Hát azt mondom, és nem csak a saját nevem, hogy ez, hozzá kellett szokni, de azt hozzátartozik, hogy mondjuk folyamatosan mondjuk szól a zene, és nem komoly zene szól. Tehát alapból van egy olyan laza hangulata a helynek, ami azt a fajta, ami kicsit ilyen kötetlenné teszi. És tényleg ezt teszi otthonossá, mind a vendégek részére, mind a konyhai személyzet részére.
Még amikor itt járt a nyitásnál Wolfgang Puck, akkor én interjúzhattam vele a 24.hu-ra, és akkor beszéltünk persze ezekről a sztár vendégekről is, akik ott a Los Angeles-i meg mindenféle éttermébe bemennek, és hogy ott nagyon mondta, hogy ha Tom Cruise vagy nem tudom én kicsoda Obama besétel, akkor is direkt nem az ő asztalához megy először, hanem minden vendéget ugyanúgy látnak el. Te is most említetted, hogy a VIP vendégekről így riportot küldtök, hogy kik jelentek meg esetleg, vagy ilyesmi, de akkor itt is a budapesti Spágóba is teljes demokráciában minden vendég ugyanazokat a jogokat élvezi, tehát a VIP vendég ugyanazt kapja, mint a földi halandó, aki besétel csak egyet enni.
Én úgy gondolom, hogy ez ilyen séf szemlélet, tehát hogy minden egyes ételt úgy küldünk ki, mint hogy a saját családunknak küldenénk. Bármi olyan hibát találunk benne, ami nem vállalható, azt újra kezdjük, tehát hogy ilyen szempontból nincsen megkülönböztetés, és nincsen fontosabb, meg még fontosabb vendég. Minden vendég fontos, és ugyanígy álltunk hozzá az Oscar gálán történő főzéshez is, hogy nem az nem adott plusz nyomás, hogy most kiknek főzünk, vagy kiknek a részére készítünk ételt. Vendégek.
A Spágó étterem ugyebár az Erzsébet hídpesti hídfőjénél található Matild palotában található, ahol van még további vendéglátó egységek is. Van egy kávéház, és van egy tetőtér. Milyen szoros az együttműködés a másik, a két étterem, vagy bár, vagy kávéház között?
Teljes mértékben egyek vagyunk. Nyitáskor kizárólag a Spágó volt. Tehát amikor kinyitott a szálloda, akkor egyetlen vendéglátóegységünk volt, az a Spágó étterem. Ide is vettük fel az összes szakácsot, ide alakítottuk ki a csapatot, és nem is láttuk azt, hogy mikor lesz a következő nyitási ütem. Egy konyhából dolgozunk, egy felfőző konyhából dolgozunk, ugyanabban a raktárakból dolgozunk, és amikor kinyitottuk a kávézót például, vagy a tetőtel a szivárt, akkor a Spágóban dolgozó csapatból szerveztünk át szakácsokat, séfeket a másik egységnek a nap üzemeléséhez. De teljes mértékű összhangban vagyunk, és a séfekkel is teljes együttműködésben. Nem vagyunk egy nagy szálloda, nem vagyunk egy nagy konyha, tehát ez szükséges is ahhoz, hogy szépen tudjuk vinni és életben tudjunk maradni. Próbálunk összedolgozni minden szinten.
De ez összességében, ha a három egységet összeadjuk, ez hány vendég férőhelyet jelent nagyságrendileg?
Hát, hogyha azt mondom, hogy egy időben nézzük, hogy hány ember tud leülni, akkor mondjuk egy ilyen 350-400 ember tud egy időben helyet foglalni. Hogyha ezt napra bontjuk le, hogy ha egész nap teltház van és jövés-menés, akkor lehet, hogy ez így ilyen 1500 főre is fel tud duzzadni. Ezt nem tudom, hogy mennyire bírná el a rendszer, jelen pillanatban nem, az 100%. De hát azon dolgozunk, hogy minden jobban kihúzzuk ezt a számot.
A magyar kaviárt már említetted korábban, amikor a lazacos pizzáról volt szó, és amikor ott jártunk a Spágóban nemrég, akkor láttunk ott ilyen mindenféle savanyúságokat készülnek, ott ki vannak rakva a pult fölött. Hogy kicsit az alapanyag részéről, hogy mennyi mindent készítetek ti, vagy szóval milyen feldolgozottsági fázisba kerül be általában hozzátok valami, vagy mennyire mentek le az alapokig ilyen értelemben az alapanyagoknál?
Nagyon szeretünk az alapokig, tehát hogy ismerjük azt, amit adunk, illetve annak van ilyen valódi üzenete is. Nem szeretünk félkész termékekkel dolgozni, attól függ, hogy melyik részére a szállodának. Tehát az hozzátartozik, hogy például napi szinten ilyen 240-300 főre készítünk személyzeti ételt, hogy nyilván nem az a cél, hogy mindent alapanyag szintről készítsünk el. Az éttermeinkben viszont igen. És tehát követjük a szezonalitást, bármi, meg hát kutatunk folyamatosan, és nagyon nyitottak vagyunk az újra. Vannak olyan beszállítóink is, kistermelőink, akik szintén ugyanezzel a fanatizmussal vannak, és így kölcsönösen segítjük egymást. Tehát bármilyen új dolog van, azt egyből jelzik nekünk, bármi olyan új dolgot találunk, amit eddig nem használtunk, vagy ritkaság, azt mi kérjük tőlük, hogy kutassák fel nekünk, és akkor a megfelelő elkészítési módban akár eltesszük, savanyítjuk, befőzzük, bármilyen dolog, amivel a később évben tudjuk használni majd őket.
Egy nyitáskor készült interjúban említetted azt is, hogy igazából most ezt szabadon próbálom felidézni, tehát nem biztos, hogy szó szerint lesz, de arról beszéltél, hogy igazából az is pozitívum a Spágóban, hogyha beáll majd egy ilyen rendszer szintű működése, akkor emellett ilyen normális életet is ki lehet alakítani, ami sokszor sok konyhánál nem feltétlenül lehetséges, mert annyi időt kell egyszerűen ott tölteni, hogy amellett már nehéz magánéletet is élni. Ez már beállt ez a rendszer szintű működés, vagy ez még ebbe a kialakítási fázisban van, amikor még azért az időd nagy részét bent töltöd?
Hát örök optimista vagyok, ennyi év után is. Ez a fő törekvés egyfelől. Tehát egyfelől, hogy egy olyan konyhát alakítsunk ki, amit szeret a vendég, vagy szeretnek a vendégek, mellette élhető legyen a konyhai dolgozóknak, séfeknek is, és tényleg minden nap örömmel jöjjünk be, egy olyan csapatot kialakítani, ami úgy gondolom, hogy nagyon szépen úton van, akik úgymond önjáróvá tudják tenni az éttermet, és nem feltétlenül a séfnek a fizikális jelenléte szükséges ahhoz, hogy működőképes legyen. Nagyon sok energiánk van benne az elmúlt egy évben, de megtérülni látszik.
És még ugyanebben az interjúban volt egy információ, ami nem a Spágóhoz kötődik, hanem az életed egy korábbi szakaszához, de tök érdekesnek hangzik, hogy te voltál a parlament konyháján is dolgoztál. Az milyen vagy erről? Mit lehet elmondani, hogy milyen a parlament konyháján szakácskodni?
Hát nekem a parlament konyha ez meghatározó élmény, vagy meghatározó tapasztalat, egy nagyon jó alap. Volt lehetőségem külföldön tanulni, és én valójában a parlament konyhájában tanultam meg, vagy sajátítottam el a magyar konyhából nagyon sok mindent. Mellett a külföldi tapasztalataimat tudtam kamatoztatni, akár ilyen protokoláris eseményeken, tehát díszvacsorákon, stb. De az alap magyar konyhai tudásnak egy jelentős részét azt azért ott sikerült elsajátítanom. Ott is van üzemi konyha például, naponta ilyen 4-500 főre készítettünk ételt, és mellette meg azok a nívós események, ahova külföldi politikusok jöttek akár. Tehát, hogy ilyen nagyon szélsőséges volt a dolog, vagy extrém, tehát, hogy ott is valójában a vendéglátás minden szintjét meg lehetett, vagy ki lehetett tapasztalni.
Hát akkor ez valahol az Oscar gálához is egy jó iskola volt, nem? Tehát egy bizonyos szempontból hasonló jellegű események, vagy protokoll események voltak.
Igen, és... Igen, egyetértek abszolút, mert például ilyen protokollis eseményekkor nagyon nagy a tisztiorvos jelenlét, az folyamatos, nagyon sok szabálynak kell megfelelni, ott tényleg olyan szempontokat kell figyelembe venni, amire úgy alapból az ember a hétköznapi konyhákban nem gondol. És ezáltal nekem nem volt meglepő, hogy mondjuk az Oscar gálánál is azért az ottani tisztiorvos, nem tudom, mi a pontos megnevezés, azért jöttek, nézték, fel kellett venni a sapkát, a maszkot adott esetben, kesztyűt, mintát vettek, stb. Tehát ez egy ilyen bevett dolognak gondoltam már.
Ott egyébként volt időd magán az Oscar gálán, mert ott ugye a világ több részéről érkeznek Puck séfjei. Volt időd így ismerkedni a, nem tudom, világ egyéb részeiről érkező séfekkel, vagy azért ott akkora pörgés volt, hogy nem a beszélgetésről, meg az ismerkedésről szólt a történet?
A munka az összehoz az embereket. Tehát, hogy ott segítettünk egymásnak egyből, ott mindenki látja. Ott azt tudom mondani, hogy kizárólag olyan séfek voltak, akik tudják, hogy mikor mi a dolguk. És ez nagyon nagy könnyedség volt, és egy nagyon jó lefolyású esemény volt ezáltal, hogy tényleg ott mindenki képbe volt, és mindenki tudta, hogy mikor kell odalépni, mikor kell arrébb lépni, mikor kell valakinek segíteni, és hogy mikor mit kell tennie. Tehát.
Azt mondtad az interjúban is, hogy nem nagyon volt időd egyáltalán figyelni, hogy most ki, melyik híresség jön oda az Oscar-nál a pultatokhoz, vagy úgy általában a parlamentben azért volt, ott is így volt ez, vagy azért ott néha volt alkalmad, itt személyesen kapcsolatba kerültél például a politikusokkal?
Hát úgy személyesen, hogy köszönés szinten igen, tehát ott ugye egy házban voltunk, vagy egy házban dolgoztunk, ott is nagyon sok külön terem van, díszterem, stb. Tehát ott az ember napi szinten találkozott politikusokkal, de ott egy teljesen más hangvétele volt a dolognak, mert valójában mind a kettőnek úgy valahol az a munkahelye, csak nyilván én más tevékenység miatt vagyok, vagy voltam ott.
Hány évet voltál ott amúgy?
Mert ez... Hát, ha visszagondolok, olyan 5, nagyjából 4-5 évet, de most már kopnak az emlékek. Utána kéne számolni.
És arról esetleg még egy pillanatra Amerikához, meg az Oscar Gálához visszatérve, hogy tudsz már valamit, hogy jövőre is mész az Oscar Gálára főzni, vagy ez csak így az előtte lévő hónapokban derül ki?
Ezt majd hozza az életet, erről mi nem beszéltünk. Bízom, hogy lesz még egy lehetőség.
És azt is említetted, mikor az Oscar Gála kapcsán telefonon beszéltünk, hogy most voltál először Amerikába, te is, és hogy ez önmagában már ez egy meghatározó élmény volt, így visszavágysz amúgy Amerikába, tehát bejött ez az egész életérzés.
Egy nagyon nagy csomag volt nekem, tehát hogy ha most onnan indulunk ki, hogy családos emberként 2 hétig egyedül lenni, tehát már alapból nekem már ez egy olyan élmény volt, hogy az élménynek, tehát nem az, hogy megszabadultam a családomtól, nem ilyen szempontból, hanem az, hogy tényleg egyedül lenni. Maga ez a nagy utazás tengeren túl, maga az a megérkezés, ugye azért bennem is azért benne volt, hogy egyszer jól lenne Amerikába eljutni, akkor hirtelen ez is úgy megteremtődött, tehát úgy nagyjából minden egyszerre történt. És akkor még ez a nagy esemény, tehát nekem nem is a nagy esemény volt a nagy esemény, hanem ez az egész csomag egyben, és ezt nagyon nehéz volt, vagy nem is tudtam így szétszedni agyban. Mondjuk megtapasztalni Las Vegasnak a nyüzsgését, az is milyen hatással lesz rám, ez is egy nagyon meglepő hatást gyakorolt, és nem erre számítottam például, hogy ahova azt gondolja az ember, hogy egyszer az életben oda el kell jutni, és amikor ott vagy, akkor sokszor a vágy az sokkal erősebb, mint a beteljesülés. És például az, hogy egyedül voltam ott kint Las Vegasban, nekem nem nyújtott élményt. Főleg úgy, hogy már az Oscar Gála után tudtam bepillantást nyerni, és úgy próbáltam felvenni a hangulatát, az érzetét, de olyan hiányérzetem volt benne, hogy ebbe azért úgy több lehet. És ott már úgy kezdtem rájönni, hogy lehet azért már nagyon mű az egész. Tehát, hogy minden épített, minden megkreált, nincs benne természetesség, és valahol nem arról szól, mint amire én vágyom. És valójában a vendéglátásban is van egy ilyen összefüggés, hogy nem feltétlen az a fényűzés, nem feltétlen az a kiváltság, hanem egy hétköznapi dolgot létrehozni, amire igazából vágyik az ember, és nem csak egyszer az életben.
És volt, tehát ugye elsősorban mondom, a Spago éttermeiben voltál, de volt arra lehetőséget, hogy akár csak kipróbált, hogy bemenj egy ilyen hétköznapi amerikai filmekből ismert helyre, vagy gyors étterembe ottani, vagy akár, mint olyan, ami Európában nincsen. Ezt kipróbáltad, vagy ez annyira nem vonzott ez a része?
Nagy szerencsém volt, hogy első héten, amikor még az Oscar Gála előtti időszakban voltunk, akkor egy a Wolfgang Parknak az egyik japán séfje volt az én úgymond hostom, és vele töltöttem el egy egész hetet, és ő igyekezett megmutatni nekem egész Los Angeles-t, kint él. És hát reggeltől estig mentünk, napközben dolgoztunk, vagy készültünk ugye az Oscarra, de már hajnaltól, és még munka után is akkor még ide menjünk el, oda menjünk el, és így volt lehetőségem betekintést nyerni nagyon sok helyre.
És még ezzel kapcsolatban az is, hogy azt is mondtad akkor, hogy lehet, hogy ennek a tanulmányútnak majd lesz kézzelfogható jele is az itthoni étlapon. Ez megtörtént? Vagy lesz ebből az ottani utatból leszűrtél bármilyet, amit itt tényszerűen meg tudsz valósítani?
Magát a felfogást inkább. Tehát azt a fajta élményt, amit elhoztam, hogy és ez nyilván most még változni fog idővel, hogy még jobban az emberben ez megérik, de hogy kicsit így csillapodjunk le. És inkább a környezetünket tegyük élhetőbbé, és ezáltal jobban fog működni az egész. Nem kell túlfeszíteni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember lustul, hanem picit tegyen bele más szempontokat is, és ne csak a nyomást.
Még arról beszéljünk egy picit, hogy az ugye ilyen budapesti éttermeknél mindig érdekes, hogy hogyan oszlik meg a helyi, tehát a magyar vendégek és a turisták száma. Erről ti vezettek-e valami, tehát hogy vannak erről ilyen számaitok, statisztikák, hogy ez hogy oszlik meg nálatok? Mert amennyire tudom, az ugye célotok, hogy azért erős legyen a magyar helyi részvétel, tehát ne egy ilyen turizmusnak teljesen kitett étterem legyen.
Ez folyamatosan változik. Nyitást követően, tehát tavaly nyáron, amikor még lehetett mondani, hogy a turizmus az teljesen hát nem volt a legjobb állapotában, akkor hát ilyen 90%-ban magyar vendégeink voltak, visszatérő vendégek. Most azt lehet mondani, hogy nagyon sok a külföldi szó, a szállónák a telítettsége is sokkal nagyobb, tehát az ugye generálja a külföldiek forgalmát, de nagyon sok a magyar visszatérő vendégünk ugyanúgy. Most azt tudom mondani, hogy szerintem olyan fele-fele nagyságrendileg.
És ezt akkor ilyen, nyilván ez nem olyan, amit ti így szabályoznátok, de hogy ezt így optimálisnak élette meg, hogy így ez jó, ez a fele-fele arány?
Ilyen szempontból nincsen preferencia, tehát az a lényeg, hogy jöjjenek a vendégek, hogy az most fele-fele, vagy egyharmad, kétharmad, vagy bármilyen arány, az szerintem nem jelentős. Akkor jelentős, hogyha a turizmus mondjuk megint rossz periódusba kerül, akkor számítunk ugye a magyar vendégekre, de mivel megvan a magyar vendégkörünk, így bízunk benne, hogy bármilyen esetőség van, úgy tudunk üzemelni, ahogy szeretnénk.
Jó, nagyon szépen köszönjük Szántó Istvánnak, hogy eljött, és elmesélte ezeket. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is így, a Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy bármelyik ilyen streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!